Szeretettel köszöntünk mindenkit. A mai napra egy olyan témát hoztam, ami egy jó ideje a szívemben van, és már beszéltem róla részben, de most szeretném, hogyha elmélyülnénk benne, mégpedig az, hogy hiába mindig, soha örökké. Ezek a szavak. Emlékeztek, hogy emlegettem, de még úgy hosszan nem beszéltem róla, ugye? Hogy ne, egy igen, szerintem nem. Soha, azt mondja, soha nem beszéltem még róla. Szóval, vannak bizonyos kulcs szavak, tehát az a mai témánknak a címe, hogy hiába mindig, soha örökké. Örökké. És kapcsolódó kifejezések. Tehát ezek a szavak, amikkel érdemes lenne nagyon csínyán bánnunk. És ez most nem szoktam ilyet, tehát nem szeretem azt, hogy bűn, meg feddés, meg ilyesmi, de azért ezt látom, hogy nem jól csináljuk sokan, és gyakran. Na most, gyakran, nem mindig, hanem gyakran. Szóval, és hogy eddig, ugye, ez nagyon fontos. Szóval felvezetném egy igével a témát, ami erről szól, és a példabeszédek 18-21-ben van, hogy élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi meg. Ez az UFO. Új fordítás. Van a másik, a könnyű, mi ez egyszerű, az FO, amit szeretünk. Élet és halál a nyelv hatalmától függ, és ahogyan bánsz vele, úgy eszed a gyümölcsét. Aztán van egy harmadik fordítás. Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképpen ki szeret azzal élni, úgy eszi annak a gyümölcsét. Mindegyiknek ugyanaz a lényege, és az angolban is így van, és még az eredetiben is így van, hogy élet és halál van a nyelv, tehát nem feltétlenül csak mint nyelv, mint szerv, hanem mint a beszéd, tehát a beszédednek a hatalmában, vagy a beszéded kulcsa, tehát kulcsként van abban, hogy ebben a beszédedben élet és halál van. Na, és azt szeretném, hogyha ezt nagyon komolyan vennénk, és sokkal komolyabban vennénk, mint eddig. Mert pontosan azért, mert ez igaz. És különböző módokon hat ez az egész. Például úgy, hogyha kimondok valamit, akkor én azt egyrészt ugye van a szónak egy teremtő ereje, Isten már eleve a szavával alkotta az egész univerzumot, és ez azóta is így van. Tehát, hogyha kimondok egy helyzet fölött valamit, akkor az egy sor esetben így meghatározza azt a helyzetet. Például, hogyha bemész egy szituációba, és azt mondod ki ott hangosan, mondjuk akár egy társaságban, hogy megoldjuk, akkor mindenki onnantól kezdve úgy kondicionálja magát, hogy ez rendben lesz. Értitek? Tehát meghatározó az a szó, amit kimondasz a helyzet fölött. Míg, hogyha ugyanabban a helyzetben azt mondod, hogy hát, ez nagyon gáz, és hogyha ezt mondod ki, és hát nem tudom, én nem tudom, hogy lesz ez. És hogyha ugyanarra a helyzetre ezt mondod ki, akkor az emberek így elkezdenek azon gondolkodni körülötted, hogy hát nem is tudom, hogy ez hogy lesz. Mert egyetlen biztos, hogy meg lesz, meg nem is biztos, hogy jó lesz. És akkor így elkezdenek így parázni, és akkor eleve ilyen így zizzen az egész, és onnantól kezdve elkezdenek az emberek félni, és ilyen parából kezdik el a megoldásokat keresni, és nem is biztos, hogy a megoldás irányába mennek, inkább csak a bebiztosítás, hogy na, mivel félelmetes, ezért így biztosítom, meg úgy biztosítom, és egyáltalán nem a, tehát nem a biblikus vonal, tehát nem a bátorság, nem a hit, nem a izé, hanem a félelem alapú döntések. És így rendezzük akkor be a gondolatainkat, és nem csak a magunkét, hanem még a környezetünkét is. És úgy, hogy közben nem is tudunk erről. És egy rakat esetben kibírjuk mondani a saját félelmeinket, meg aggodalmainkat helyzetekben, ami egyébként úgy önmagában nem gond, mert őszinte, és legalább őszinte, hogyha valaki kibírja mondani, és én nagyon becsülöm, ezzel együtt még mindig nem jó, mert mert még hogyha ki is mondom, teszem azt, tehát ezt is lehet egyébként szerintem jól csinálni, és most nem szoktam olyanokat mondani, hogy ezt így jól csinálni, meg úgy jól csinálni, de most ez egy olyan téma, amire nagyon direkt iránymutatás van az igében, hogy ezt hogy jól csinálni. Tehát most így nem annyira leszek liberális elnézést, szóval, hogy megvan az, hogy ezt hogy jól csinálni, mert, és hogy valószínűleg, tessék, hogy én azt szeretném, hogyha mindannyian fejlődnénk abban, hogy ez biblikus legyen. És éppen ezért tehát, toleránsak és megértőek vagyunk, csak attól még nem jó, ahogy csináljuk. Szóval, eleve kondíciónak a hozzáállást, és ezáltal teremtünk. Tehát ahogyan Isten megteremtette a szavával a legelején az univerzumot, ugyanúgy a helyzetekben hozzáállásokat teremtünk a szavainkkal, a hozzáállásunkkal, más embereket is beállítunk pozíciókba ezzel, és ő belőlük kihozunk, nem is tudatosan, hanem csak így nem tudatosan, kihozunk emberekből hozzáállásokat helyzetekhez. És ezt mondom az élet minden területén, tehát ugyanúgy a hétköznapokban, gondoljátok végig komolyan a munkájáteket is tényleg. Elképesztő, ami ott bír zajlani. Tehát emberek, ahogyan hozzáállnak helyzetekhez, és abba mi megnyilvánulunk, és hogyan, vagy nem, és az is, ha nem nyilvánulok meg, és például megy a károgás, vagy a hitetlenkedés, vagy a negatív beszéd, vagy a félelem, vagy akármi, és én nem nyilvánulok meg, akkor hagyom azt, hogy az a közeg uralkodik most, és nem szólok bele, és ez elnézést, de nem jó. Mert akkor én engedélyt adok annak a, most igen, engedélyt adok annak az uralkodó hozzáállásnak abban a közegben. Ugye ehhez képest Isten igéje azt mondja, hogy légy erős és bátor. Na most, meg egy csomó olyan iránymutatás is van, hogy higgy, ne félj, és higgy. Meg hogy az igazi szeretet, ugye az agapé, a szeretet himnuszban, hogy mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr, és hogy soha nem múlik el, és ott van a soha, és lehet jó használni a sohákat. És tehát, hogy van ennek az egész könyvnek, a Bibliának, van egy ilyen alapvető szellemisége, amit az ember, hogyha így sokat olvassa meg törekszik ennek a megértésére, meg megismerése, akkor úgy van egy fogásunk arról, hogy milyen a Bibliának a szellemisége, nem? Tehát, hogy van benne egy nagyon pozitív várakozás, egy ilyen reményteljes hozzáállás az élethez, a jövőhöz, az emberekhez, az Istenhez, a dolgokhoz. Van benne egy csomó hit, sok erő, szeretet, tehát ilyenek. Tehát alapvetően így tudnám meghatározni a Bibliának az alapvető szellemiségét. És ehhez képest ugye az, ami a világban van, és körbevesz minket egészen hétköznapi módon, mondom, a gyerek, ahogy beszél, a kolléga, ahogy beszél, a közért, ugye a kedvenc helyem, ahogyan a közértben a többiek beszélnek egymáshoz, meg úgy maguk elé, döbbenet. Például mondok egy példát, hogy van több esetben mondjuk a közértben van egy ember, egy nő, és akkor bevásárol, és akkor így elejt valamit, és így leesik, és szétfröccsen, és így mindenhol így beteríti az egészet, amit tudom, egy gyümölcsjoghurt, vagy valami, és akkor így azt mondja, de hülye vagyok. És akkor így én ezeket így nem bírom megállni, hanem oda megyek hozzá, és akkor mondom, hogy te nem vagy hülye, csak elejtetted, mindenkivel előfordul, feltakarítjuk, és kész, nem vagy hülye, csak nem figyeltél. És hogy de egyébként én hülye is vagyok, és te nem vagy hülye. Most attól, hogy és akkor így elkezdünk így beszélgetni arról, hogy ő hülye vagy nem. És akkor így próbálj ugye magyarázni nekem, hogy ő miért hülye, és az a, tehát látom, hogy ő azt gondolja magáról, hogy ő alapvetően hülye. És ez nem jó. Mert még akkor is, hogyha igaza van, és ő eddig így ilyen bután viselkedett, meg ilyesmi, attól még neki tök nagy esélyei vannak az életre, meg az életben. Csak ő nem ebbe gondolkodik, hanem bepozícionálja magát a hülyébe. Na, ez nagyon káros. Azért, mert ezzel egy konkrét börtönbe bezárja magát, és azt mondja, hogy én vagyok ez a hülye, aki erre képes, és ennyi. Na most a jövő az reményteljes. Annak, aki tudja. Aki nem tudja, annak is reményteljes a jövő, csak akkor annak mondjuk el, hogy reményteljes a jövő. De hogyha bezárja magát, és arra készül, hogy ez mindig így lesz, az egy börtön. És ez akadályozza az ő fejlődését, az ő Istenben való növekedését, meg az enyémet is, hogyha magamat bezárom börtönbe. Na most, hogyha megnézzük, hogy milyen igék vannak ezzel kapcsolatban, és itt most jön a nehéz rész, és elnézés, de nem szeretek keménykedni, de most itt az igaz tényleg kemény. A Jakab 3-ban van szó erről, hogy testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részük. Köszönöm. Mert mindnyáján sokféleképpen vétkezünk, de ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember, és képes az egész testét megzabolázni. Mert a lovak szájába zablát teszünk, és tehát figyeljetek a hasonlatokra, remek hasonlatok jönnek most. Lovak szájába zabla, hogy engedelmeskedjenek nekünk. És az egész testét irányíthatjuk így, a zablával, a lónak. Pedig ugye, hát, sokkal nagyobb, mint mi, sokkal erősebb, mint mi, és mégis irányítjuk, mert odalakjuk az ablánt a szájába. Íme a hajókat is, noha milyen nagyok, és erős szelek hajtják őket, mégis egy igen kis kormányrúddal oda irányítja a kormányos, ahová csak akarja. Értitek? Nagy a hajó, kicsi a cucc, és mégis arra megy, amerre kell. Ugyanígy van a nyelv is, kicsi tag, testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme egy kicsiny tűz is, milyen nagy erdőt felgyújt. Tehát attól még, hogy valami kicsiként indul, attól még ugye nagy lesz a következménye, mint mondjuk a Titanic, vagy az erdőtűz, vagy ilyesmi egy gyufában indul. Nyelvtagjaink között is olyan, amely beszennyezi, inkább azt mondom, hogy beszennyezheti az egész testet, és lángba borítja az egész életünket. Kicsit később folytatva, az ember is, tehát az ember, az, aki megszerítette a nyelvet, mármint, hogy az állatokat, a nyelvet az emberek közül senki sem szerítheti meg, fékezhetetlen, gonosz az, halálos méreggel van tele. Inkább azt mondom, hogy önmagunkban, Isten nélkül nem tudjuk megfékezni a nyelvünket, de Isten meg tud minket tanítani arra, hogy megfékezzük a nyelvünket, de egyébként önmagában halálos méreggel van tele. Ezzel áldjuk az Urat, ahogy tettük is, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket. És ez nagyon durva, de tényleg csináljuk. És hallom, hogy csináljuk. Hogy ő már csak ilyen. Ez nagyon gázmondat. Tehát, hogy ő mindig is ilyen volt, és sosem változik már. Oh! Ez olyan, hogy nem már, nem mondjuk ezt. Mert hogyha ezt mondjuk, akkor úgy beszélek vele, mint aki már soha nem fog változni. És ő is így fog magához hozzáállni, mint aki már nem fog változni, mert ő egyszerűen ilyen. És az a baj, hogy ezzel, ezt erősíti a világi pszichológia nagyon erősen. Mert nem, hogy nem mindenki, és nem mindenhol, de nagyon gyakran, és a legtöbb esetben, hogy tényleg vannak üdítő kivételek, de rengeteg olyan formot hallottam már sajnos, hogy aki mondjuk az A-tól E-ig való személyiségtípus besorolásokból mondjuk B, az, ha megveszik is, egész életében maximum C lehet, de E nem, mert akkorát nem tud ugrani, mert egyszerűen ő ilyen. És hogyha ő ilyen, akkor fogadjuk el, hogy ő ilyen, és akkor legalább rendezkedjen akkor be, tanulja meg azt kezelni, hogy akkor ő hogyan tud azzal élni, vagy jól élni, vagy ilyesmi. És hogyha például valaki introvertált, akkor ő egyszerűen ilyen. És akkor ő hogy fog kiállni sok ember előtt beszélni? Vagy hogyan fog felszabadultan? És pedig vannak emberek, akik nagyon-nagyon zárkozottak voltak Isten nélkül, és tényleg annyi problémájuk volt, és minden, hogy csak magukban, és tehát tényleg egy ilyen depresszív hajlammal éltek, és így inkább ilyen magukban forduló jelleggel, és egy ilyenre mondjuk is simán ráhúznak egy olyan kategóriát, hogy X, és akkor na, ő ilyen. És ehhez képest mondjuk megismerkedik Istennel, és megszűnnek azok a problémái, amik őt ennyire nyomasztották eddig, és Isten tényleg felszabadítja azokból a terhekből és nyomásokból, és ehhez képest akkor ő hirtelen így kinyílik, és hirtelen elkezd Istenről beszélni mindenkinek, mert ez akkora nagy dolog. És nem mondanád meg utána már az se róla, hogy zárkózott, az se, hogy olyan kis visszahúzódók, mert ő igazából a problémáim való folyamatos görcselés miatt volt annyira zárkózott, vagy depresszív, vagy akármi. Na most éppen ezért, hogyha látunk bárkit, akkor az, hogyha az ő életébe, egy az egybe, vagy csak az életének a részterületére az Isten berobban, akkor onnantól kezdve ő ott azokat a falakat, amik ott vannak, azokat ő simán lebontja, és utána nézzük meg azt, hogy ő visszahúzódó-e, vagy nem. Mert egyébként nem baj, hogyha visszahúzódó valaki, vagy hogyha éppen pont olyan, hogy kiáll és szívesen beszél. Egyik se baj, hanem csak az a kérdés, hogy mire van ő elhívva az Isten által. És hogyha mondjuk egy olyan ember, aki korábban például van, meg is nem bírt, tök zárkozott volt, meg minden, meg introvertált, meg ez meg az, és ehhez képest tömegeknek beszél egyfolytában az Istenről meglehetős lazasággal. Tehát, hogy, és őnála is például egy olyan, de nem csak őt, más embereknek is láttam olyan személyiség fordulásait, hogy az, hogy ő ilyen személyiség, azt nem tudjuk rá kimondani, vagy kimondhatod rá, csak szerintem ne tedd, mert azt nézzük meg inkább, hogyha ő Istennel találkozik, és még akkor is, hogyha már ő Istennel él, hogyha ő Istennel az életének a fájdalmas, vagy legnehezebb, vagy a legkívásosabb területein, hogyha ő találkozik, és ő ott felszabadul, na nézzük meg akkor, hogy ő milyen lesz. És akkor mondjuk rá ki, hogy ő milyen, amikor már látjuk, hogy ő benne van az Isten elhívásában, és ő betölti azt, amire őt az Isten hívja, na akkor, és látod, hogy benne van az elhívásban, megcselekszi, ő abban éppen bontakozik, na akkor mondják ki rá valamit, és akkor is pozitívat. Mert ez az, ami az ő helye, meg az útja. És a gyerekekkel kapcsolatban is, hogy hát ő ilyen. Igen, most ilyen. Most küzd valamivel, most nehéz neki valami. De attól még, hogy most ő még például kicsi, például még nem értette meg, például az igét még úgy nem ismeri, még nincs annyira közvetlen kapcsolatban Istennel, és ezért még ilyen. De az, hogy ő milyen lesz, nem tudjuk. Isten mindenfélét nagyon-nagyon-nagyon át tud fordítani, de olyanok, tehát páli, és páli fordulatokat, tényleg olyanokat, hogy üldözi, és aztán pedig ő az ige alapján az egyik legnagyobb ige hirdető és hittérítő, akit tudunk mondani az igéből. És előtte pedig gyűjtötte őket be, és rakta börtönbe, és üldözte őket. És én magam is egész gyerekkoromban hithű ateista voltam. Embereket megpróbáltam konkrétan lebeszélni, osztálytársaimat megpróbáltam lebeszélni a hitről, hogy ez hülyeség. Már figyeljen már biológia órán, hogy evolúció, és ezért, és nem azt mondom, hogy az evolúció, mert most nem fogunk erről hitvitát nyitni, hogy akkor most evolúció versus teremtés, vagy biológia és tudomány, hit, biblia, stb. Nem erre gondolok, hanem csak arra, hogy az én kis gyökéreszközeimmel próbáltam lebeszélni a hívő embereket a hitről, mert hogy Isten nincs, és fogd már fel, hogy nincs, és teljesen fölösleges az, hogy hittanra jársz, amikor egyszerűen Isten nincs. És most ehhez képest, ugye, tehát Istennel megismerkedve, és ebben felszabadulva, egy hangyányit megváltozott az életem, ugye? És gyökeresen az ellenkezőjét hirdetem, sőt, tehát folyamatosan azon vagyok, hogy aki él és mozog, az mind higgyen. Na most Pál is ilyen fordulaton esett át, üldözte és próbálta ellehetetleníteni az egész kereszténységet, és ehhez képest ő lett az egyik legnagyobb hittérítő. Tehát ezeket most csak azért hozom, hogy lássuk meg azokat a példákat, amikor emberek Pálit fordulnak, és ezt még a világ is mondja, hogy ó, ez Páli fordulat. És amikor azt mondod, egyébként ezt tudod, hogy honnan van? Nem, Bibliában. Jé. És nem tudja, de azt, hogy Páli fordulat, azt használja. És ez nagyon jó, mert nagyon jó beszélgetés indító. Szóval, én azt szeretném kérni, hogy kezdjük magunkkal. Tehát kérjük Istent, és majd kérjük is Istent, hogy mutassa meg nekünk, hogyha a beszédünkben van olyan, ami romboló, vagy bezáró, vagy börtönös, vagy ilyesmi, és ma mindjárt mondok konkrét példákat, csak hogy segítsem a megértést. És tehát egyrészt kérjük Istent, hogy segítsen, hogy vegyük észre. Másik, amit tényleg nagyon szépen kérek, és ezt egyébként egy ilyen, ha gondoljátok, akkor csináljuk. Ha nem gondoljátok, nem kell csinálni, teljes szabadság van, de az én felvetésem az lenne, hogy szóljunk rá egymásra. Hogy ha valaki egy olyat mondott, amiben van mondjuk egy nem jó soha, akkor tök szeretettel, és tényleg lehet szeretettel, lehet azt mondani neki, hogy eddig, mondjuk. Tehát eddig ez így volt. És ugyanazt a mondatot ki lehet mondani úgy, hogy abban legyen benne a hit. És hogyha elhangzik egy sohás mondat, van jó sohás mondat, majd ezt mindjárt mondok példákat, de hogyha mondjuk egy nem jó sohás mondat elhangzik, akkor utána így elgondolkodtunk egy pár másodpercig, és megkérhetjük Istent, hogy fogalmazza ezt át nekünk úgy, hogy ugyanez a mondat, ugyanez a szituáció legyen őszinte egyenes, és mégis hit legyen benne abban a hozzáállásban, amit kimondok rá. Tehát, például, hiába próbálkozom, mert ez úgysem fog sikerülni. Tudjátok, hogy hányszor elhangzik? Rengetegszer a hiába. És az van, hogy nem hiába. Soha nem hiába. Anyukák, rengetegszer. Hiába papolok. Ezerszer elmondom neki, menjen már fogatmosni, nem hallgat rám, mert hiába csinálom az egészet, ebből soha nem lesz már semmi. És akkor így... Ez önmagában nem beszél másról, mint az ő tehetetlenségéről, meg elkeseredéséről. Csak az a baj, hogy nem az a baj, hogy tehetetlennek érzi magát, meg el van keseredve, hanem az a baj, hogy olyan szavakat mond mellé hozzá, amivel egy olyan szituációt teremt meg, amiben az a hozzáállás, hogy ez hiába van. Pedig nem hiába. Tehát az, hogy ő 80 ezerszer elmondja azt, hogy menjen a gyerek csinálni ezt, meg azt, meg ilyesmi, és belerakja a sok szeretetét, a türelmét, a kitartását éveken át, évtizedeken át, az nem hiába. Sőt, az tök szeretet, az gondoskodás, az minden, és abszolút nem hiába. Másik hiábák azok, amik, hogy én így hiába tartok ki, mert úgyse. És erre lehet azt mondani, hogy a szeretet például, az soha nem hiába. Tehát az nincs. Tehát ez magvetés. Attól, hogy most még nem látod a gyümölcsét, vagy hogy most még nem növekedett fel az a szituáció, attól még az nem jelenti azt, hogy amit beleraktál, annak nem volt értelme. Mert mindenképpen volt értelme. Tehát, hogyha biblikusan csináltad, ha szeretted, ha kitartottál, ha küzdöttél, ha nem adtad fel, akkor az biztos, hogy nem hiába. Na, és ehhez képest lehet ezt jól használni, a hiábákat is. Tehát például a gonosszal kapcsolatban nyugodtan, ami a csövön kifér. Hiába cseszeget a gonosz, biztos, hogy nem fog legyűrni. Hiába jön akármit is hoz elém, akkor se, soha nem fog győzni. Már le van győzve, Jézus győzött, és teljesen, tehát mindenképpen minden próbálkozása teljesen hiába való. Mert rajtam nem lesz fogása, mert Isten él bennem, és éppen ezért olyan erő az, ami engem támogat, hogy teljesen fölösleges a gonosznak bármilyen próbálkozása. Tehát a hiábákat abszolút, tehát van az a forma és kontextus, amikor lehet használni, sőt, legyünk szívesek, használjuk is. Például a mindig. Na hát, ő mindig. Ő minden nap csak ezt csinálja, és ez mindig így van nálunk. Na, ezeket is hagyjuk abba. Tehát már a negatív kontextusban. Tehát például ugyanezt el lehet mondani úgy, hogy Igen, eddig még minden egyes nap, este, például így volt, de én hiszem azt, hogy az Istennel meg fog változni azért, mert most ez kiderült, most én elkezdek ezért imádkozni, kérem Istent, hogy segítsen, ő fog segíteni, stb. Stb. És olyat mondhatunk, hogy eddig volt valami folyamatosan valahogy, de innentől kezdve Istent hívom segítségül, és ő igenis meg fogja mutatni azt, hogy ez hogy tud megváltozni. És valószínűleg mindenkinek kell abban változni a szituációban, de hogy Istennel tényleg nem lehetetlen, és átérhetünk a következő szóra, a lehetetlen. Tehát lehetetlen, hogy ez megváltozzon. De komolyan mondom, nézd, te figyeljétek meg! Tehát így elsőre lehet, hogy ilyen furinak hangzik, hogy ezt milyen sűrűn használják emberek, de tényleg nagyon sűrűn használják. És őszintén szólva, azért, de nálatok is mesélted a kollégáknál, tudod, a két károgó. Na igen. Hogy én most azért vagyok kiegyezve nagyon ezekre a szavakra, mert a körülbelül 2 évvel ezelőtt a Marica engem kezelésbe vett, és minden mondatomban, az összesben mindegyik szavamat kijavította. Nem bírtunk normálisan beszélni. Én így mondok valamit, és azt mondja, nem. Mi nem? Nem hiába. Mondjad csak, folytasd. És mondom, hogy de hát ez mindig, nem mindig. Eddig volt így, de a jövőben nem lesz mindig így. És, de Marica, hadd mondjam már el. Nem, nem jó a beszéded. Nem jókat mondasz. És így, tehát ilyen kifejezetten, jó mondja, így van. Tehát az van, Marica rám szállt. Nem hagyott végigmondani egy normál sztorit se, hogy most én mi történt velem, vagy ilyesmi, és engem ez iszonyatosan idegesített, hogy mi. Hadd mondjam már, és az, nem, nem jó a beszéded. Ki kell tisztítani a beszédedet? Na, úgyhogy onnantól kezdve így következő mondat. Hát az történt, hogy, és akkor így megálltam, és fú, hát ezt újra kéne kalibrálni. Meg a következő mondatomat is, és kiderült, hogy nagyon nem jól beszéltem, de borzadalmasan. Úgyhogy elhatároztam a Marica, hogy én ne is haragudjak, de ő ezt nem fogja így hagyni, mert ez börtönbe zár engem, meg a jövőmet is, ahogyan én beszélek a helyzetekről, meg magamról. Úgyhogy feliratta velem a Bibliában nagy betűkkel, hiába mindig, soha örökké, ez a 4 szó, és csak pozitív tartalommal használd innentől kezdve, és ne zárd be magad. Például örökké. Isten örökké uralkodik. De emberek mondják, örökké. Ő örökké. Mindig iszik. Minden nap. És ez mindig is így lesz, mert úgysem tud megváltozni. És tehát emberek mondanak, és egyébként érthető, alkoholista, igen, mindig ezt csinálta eddig, és innentől kezdve elkezdhetsz imádkozni érte. És elkezdhetsz beszélni vele, és elkezdheted mondani neki az evangéliumot, és minden, de a dolog nem lehetetlen, és nem esélytelen. Na, úgyhogy vannak, igen, igen, a Jakab levél elején még van egy olyan, hogy Jakab 1.6, hogy ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, például a beszédre vonatkozóan, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja, és szemrehányás nélkül, tehát nagyon fontos. Isten nem haragszik, neki ez ugye nem gond, ez nekünk gond. Tehát, hogyha én magamat bezárom börtönbe, azt Isten is sajnálja, de egyébként nyilván nem haragszik, mert nem is hányja szememre, csak attól még ugye nem jó. Szemrehányás nélkül adja Isten, és meg is kapja. Tehát az az illető, aki kéri a bölcsességet Istentől, az meg is kapja. De hittel kérje, semmit se kételkedve. Tehát, hogyha te az életedre kapcsolatban, vagy a másik ember életével kapcsolatban hiszed, hogy az Isten Úr, és ő képes, és ő tényleg aktív, ezért is kezdtem azzal, hogy Isten aktív, tehát ma ténykedik, akkor hittel beszélj, és úgy beszélj, mint aki hisz abban, hogy az Isten cselekvő, és ténylegesen a te javadat akarja munkálni, és akkor is, hogyha a másik nem működik együtt Istennel, vagy abban a szituációban nem működik együtt Istennel, és néha ez cefetül nehéz. Tehát el tudom nektek mondani, hogy más emberek életére tök simán kibírom mondani, ó, ez nem lehetetlen, az Isten meg fog segíteni, és stb. Stb. Könnyű mondani. De már önmagában ez is egy ajándék, ugye a hit, az az Isten ajándéka. más emberekre relatív könnyű. Saját életünkre is legtöbbször tök jól kibírom mondani, és akkor vannak azok a szituációk, amik a legszemélyesebb, legmélyebb kihívások, meg nehézségek, meg ilyesmi az életben, és azzal kapcsolatban, amikor a másik nem Istennel működik, és a többi, na azzal kapcsolatban kimondani azt, hogy de én hiszem, hogy ez helyre fog állni, na ez egyébként nagyon kemény kihívás. Én nem tudom, ti hogy vagytok vele, de bír nagyon nehéz lenni. És akkor pedig jön az, hogy ige, és bátorítás, rengeteg bátorítás van az igében. Például Lukács 18:27, ami az embernek lehetetlen, az az Istennek lehetséges. És már önmagában, hogyha csak ezt a mondást nézzük, emberileg lehetetlen, ugye a másik ilyen szó a lehetetlen, hogy amit kibolynak mondani emberek, ehhez lehetetlen. Például rák, 4-es típusú, az 5-ből lehetetlen. Már áttörte a tokot, már kijött, és ezt most már lehetetlen megállítani. Ott van mellette a nyirokrendszer. Megállíthatatlan. Mi? Nem! Nem! Minden tért meghajlik Jézus nevére, és csak annyi, hogy még nem imádkozott érte senki. Azért volt eddig megállíthatatlan. És hány olyan helyzetet láttunk, amikor kimondott 4-es típusúak megálltak? És bátorítson bennünket az, hogy ami az embernek lehetetlen, az Istennek lehetséges. És van még egy másik nagyon jó mondás, hogy ameddig az ember elér, tehát ahol az ember véget ér, tehát ott kezdődik az Isten. Én eddig jutottam, eddig hatok, nem hatok tovább, és ott kezdődik az Isten. És ezek a szituációk egyébként tehát nagyon rosszak bírnak lenni, de bizonyos értelemben jó eljutni a falig. Hogy jó, én eddig bírtam, egyébként emberileg nyilván tegyek meg mindent, amit bírok, de onnantól kezdve tényleg már Istenre számíthatok, és ez nem csak, hanem onnantól kezdve jön az igazi mozgástér. Tehát amikor az Isten elkezdi a munkáját. És másik hasonló, tehát így kép ehhez, hogy szokták mondani azt, hogy mikor így elérsz a falig, és így beleütközöl a falba, és ott van a határ, és úgy látod, hogy nincs tovább, akkor csak fölfelé bírsz nézni. És ez a teistáknál, nem hívőknél, mindenkinél így van. Hogy amikor elérünk a falig, onnantól kezdve csak fölfelé lehet nézni, és zuhanó repülőgépen nincs ateista, és halálos beteg mindenképp keresi a kapaszkodót, és még a fűfa virághoz is elmegy, hogy meggyógyuljon. És akkor Isten miért ne lehetne benne a képbe az agykontroll, meg a kineziológus, meg a, nem tudja, mik mellett. Értitek? És akkor ezeket lehet mondani, hogy elértél a falig, igen, úgy látszik, hogy eddig volt, és nem tovább, és innentől kezdve jön Isten. De akkor ragad meg, akkor kiáltsál, mert aki segítségű hívja az Úr nevét, az megmenekül, és hívd, szólítsd meg, nem hiszel benne? Nem baj, szólítsd meg, akkor a szarba vagy, hogy most már ideje megszólítanod. És nyugodtan lehetünk őszinték, és lehetünk bizonyos értelemben nyersek az emberekkel, főleg, hogyha már ott vannak a falnál. Ott az emberek, magunkat is beleértve, ott már sokkal egyszerűbb, hogyha az ember tényleg kimondja a dolgokat. Zsoltárok könyvében van, Zsoltárok könyve 18. Zsoltár 30. vers, veled, Istennel, a rablóknak is neki rontok. Ha Isten segít, a kőfalon is átugrok. Ez azt jelenti, hogy ott van egy kőfal, és hogyha Isten segít, magyarul tartja a bakot, ő ott van, ad két szárnyat, vagy mit tudom én, de azon ő vele, ha ő segít, átugrok. És ott van a fal életedbe, és megugorhatatlannak tűnik, de az van, hogy ő tényleg tartja a bakot, és tényleg át fogsz ugrani rajta. És ez tényleg így van. És hogyha lehetetlennek tűnik, akkor is. És hányszor megoldódott már egy csomó olyan helyzet, ami lehetetlennek tűnt, és Isten megoldotta. És hogyha egyszer olyan végkifejlett volt, hogy nem oldódott meg, és mit tudom én, meghalta valaki, vagy akármi, akkor igen, valamiért ez most így volt, vagy megfejtjük, vagy nem, és menjünk tovább, és bízunk tovább. Mert nem, tehát nem lehet, nem szabad, és tényleg, hogy eltántorítson, és megállítson, és megakadályozzon bármi, akármi kudarc, sérülés, akármi, ami korábban megtörtént, ahhoz képest, mint ami potenciál előtted van, hogyha azt Istennel csinálod. És lehet, hogy azt is Istennel csináltad, és mégis katasztrófa volt a vége. Nem baj, valami ott nem stimmelt, még egy csomó minden van előttünk, és simán lehet, hogy a következő sikerülni fog. És simán lehet, hogy a következő ember meg fog gyógyulni. És hogyha visszanézel az örökké valóságból, akkor így nem azon fogunk ott már károgni, hogy na, ő nem sikerült, és meghalt, és nem elbocsátották, és elvált, és nem tudom micsoda, hanem az, tehát az életedbe is, hogyha visszanézel, akkor azt fogod látni, hogy na ott az mekkora volt, meg ott az mekkora volt, és fú, de hatalmasat csinált Isten még ott is. És hogy nem, tehát nem a, amikor az Isten előtt állunk, és ott vagyunk a nagy fénybe, akkor már nem az számít, hogy mi volt az, ami nem sikerült, ami nem volt jó, ami kudarc volt, hanem az, hogy mi minden volt az, amikor életed során az Isten végigsegítette, és átsegítette, és átbillentette a helyzeteket. És ez fogod számítani, és hány olyan beszámoló van haldokló hívő emberekről, hogy ezt veszik végig, amikor elszámolnak az életükre, és Isten végigmutatja nekik az életüket, hogy mi minden helyzetben segítette meg, és menekítette át, és vitte át Isten a nehézségeken át, és a halál, az, hogy átmegyünk a mennyországba, az csak az utolsó ilyen átsegítés abba, ami ugye onnantól kezdve a szuper örök élet, amilyen. Van még a 2 Sámuelben is egy egészen hasonló, 2 Sámuel 22:30, veled a harci seregen is átfutok, most képzeljünk el egy harci sereget, én Istennel azon átfutok, az én Istenemmel a kőfalon is átugrok, lehet, hogy olvasta a Zsoltárt, bár bocs, időrendben nem tudom, hogy melyik született korábban. Szóval egy újra az a motívum, hogy Istennel egy ilyen lehetetlennek tűnő helyzeten átmegyek, átugrom, és ő segít, és fog sikerülni. Na, úgyhogy gyakorlati oldalt, ha nézzük, hogyan működik ez a gyakorlatban. Léci, kezd el figyelni a beszédedet. Azokra érdemes odafigyelni, hogy tudom, hogy ez így lesz. Na most ezt nézd meg, hogy amit mondtál, az hittel van tele, vagy nem? Például tudom, hogy egyszer ez nem fog sikerülni. És hogyha egy ilyet kimondok, nem baj, akkor így csak így, hát, jó, nem baj. És akkor, Istenem, ezt hogy? És ő segít, és ki tudsz mondani, akár magadban, csöndben, akár hangosan, akár a gyereknek, akár az akárminek, az, hogy tudom, hogy mivel Isten veled lesz holnap, ezért fog sikerülni. És ez, hogy fog sikerülni, ezt akár ki is lehet írni valóban nagyon nagy betűkkel. Mert az van, hogy mivel Istennel élünk, ezért fog sikerülni. A gyereknek is a cucc, ha nem, a következő akkor is úgy is fog sikerülni. Mert vele élünk, és vele élünk, és ezért fog sikerülni. Még az az árulkodó szó, hogy úgy is. És utána jöhet egy ilyen depresszált kijelentés. Például, most nemrég mondta egy barátnőm, hogy ha az óvodába mindenki úgyis betegen viszi be a gyerekét, akkor ennek soha nem lesz vége. Hogy a gyerek minden második héten lebetegszik, hozzá az a betegséget. Tessék? Halmozott a hátrányos, igen. És akkor mondom neki, hogy igen, de egyrészt, még hogyha a földieket is nézzük, jön a tavasz, stb. Másrészt, lehet, hogy a szülők egyszer csak majd jobb kakinak azon, hogy megfenyegetik őket, hogy nem lehet bevinni gyerekeket, és simán lehet, hogy a közmorális változik, de még az is lehet, hogyha te kijössz a depressziódból, a gyereknek az immunrendszer olyan erős lesz, hogy olyan bika ellenálló képessége lesz a gyereknek, hogy sokkal jobban fogja tűrni az egész rendszert, meg a kórokozókat, meg minden, és nem lesz minden második héten otthon a gyerek betegségben, főleg, hogyha kimondod azt, hogy ez nem így lesz. Na, és akkor így elgondolkodott, és képzeljétek el, hogy átkalibrálta így agyban ezt az egész helyzetet, és képzeljétek el, 2 napon belül a gyerek meggyógyult, és azóta nem is volt még beteg. Nagyon érdekes, ez konkrét barátnőm. Aztán a másik, én ilyen vagyok. Például nem csak hülye, én egyszerűen ilyen vagyok. Én ilyen vagyok, és ezért ez így van. Na most, hogyha ez neked egy erősségedre épít, amit az Istentől kaptál, akkor nyugodtan mondd ki, hogy én ilyen vagyok. Én Isten megajándékozott engem azzal, hogy, és ezért én ilyen vagyok. De ilyen értelemben tök nyugodtan mondd ki, és legyél hálás, de negatív értelemben ne mondj ki ilyeneket, mert higgyél abban, hogy az Isten dolgozik még rajtad. Aztán másik árulkodó szó az az, hogy lesz. Hogy így lesz. Meg úgy lesz. És ez így lesz. Na most, ha ilyet kimondasz, akkor nézd meg, hogy ennek a tartalma ez hittel reménnyel van teli, vagy pedig negativitással. Rosszat várod, vagy a jót várod. És ez nagyon egyszerű. Gyerekeknek is ezt már így sikerült megtanítani, sőt, olyannyira, hogy mondjuk az elmúlt héten én kijelentettem pár dolgot, és akkor így 3-ból 2 gyerek szólt rám, hogy anyuci, a rosszat várod, nem jó. A jót várd. Én elhiszem, hogy neked ez nehéz, de a jót várd. Ne azt várd, hogy ma ez rossz lesz, meg holnap is rossz lesz, hanem készülj arra, hogy ez jó lesz. Ez annyira egyszerű, hogy még 10 év alatti gyerekek is simán megértik és használják. Úgyhogy tényleg nagyon jó. Igen. Na most például, ő már nem változik. Ilyeneket nem mondjunk ki. Jó, tudom, hogy úgyis. Ezeket már említettem. Az esélytelen. Ezek a szavak legyenek ilyen piros lámpa. Tehát elkezd villogni a piros lámpa. Igen, kutyából lesz szalonna, vagy nem lesz szalonna, de lesz szalonna, igen. Nem esik messze az alma a fájától, bepozícionálja a gyereket a szülőhöz képest, tehát ez, és rengeteg ilyen mondás van, a kutyából nem lesz szalonna is egy tök negatív és istentelen, meg antibiblikus mondat. Nem esik messze az alma a fájától, az is megítéli, hogy hát ő olyan, mint a felmenői. És éppen ezért ő nem is fog már attól nagyon eltérni. Tökre ellene nem megy az Istennek a reményének, illetve a... másikat akartam mondani, biztos. Jó, elnézést. A lehetetlen esélytelen biztos, hogy ez így lesz, biztos. Hogyha ez így, rengeteg elhangzik, hogyha nézd meg, ha jó a tartalma, menjen. Sőt, akkor ami a csövön, tehát hittelteli mondatok, ami a csövön kifér, menjen. De a nem hittelteli mondat, meg az, ami bekorlát, az nem. Jó. Tehát, hogyha benne vagytok, akkor szóljunk egymásra, és tisztítsuk ki a beszédünket. Nem azért, hogy tiszták legyünk, mert különben Isten nem fogad el. Mert elfogad, így is teljesen okék vagyunk, belépünk fel a mennyországba, stb. Nem azért, nekünk érdem, nekünk hasznos, nekünk segít, meg a gyerekeinknek, meg a környezetünknek, és az egész életünk előre fog menni, pontosan azért, mert mire számítok, mire készülök, hit cselekedetek nélkül halott, és a beszédemmel ne korlátozzam Istent. Tehát ő helyreállást, gyógyulást, kapcsolatokat, felépülést, szeretetet tervezett az életünkre, és nem romlást, hanem reményteljes jövőt, és a mi beszédünk ezt támogassa, és ne az ellenkezőjét. Jézus nevében. Amen.